Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéli meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: 1300-ban egy alig 13 éves nápolyi fiatalember érkezett a számára teljesen idegen Magyarországra. Fiatalkora az Árpád-ház örökségéért folytatott harccal telt, de közben háromszor is megkoronázták, majd egy újabb évtized telt el azzal, hogy hatalmát érvényesítse. Ezek után láthatott hozzá azokhoz a politikai, közigazgatási, kormányzati és gazdasági reformok bevezetéséhez, amelyekkel Magyarországot újra az európai nagyhatalmak sorába emelte. 40 éves uralkodása során elért eredményeiért méltán tartjuk őt számon a legnagyobb magyar királyok között. Témánk 40 év margójára. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Mai műsorunk során első Anzsú királyunk, és pedig első Károly vagy Károly Róbert uralkodásának utolsó aspektusait fogjuk megbeszélni. Mivel egyik legismertebb, leghíresebb, legfontosabb magyar királyról van szó, nem tekinthetünk el ezektől a kérdésektől sem. Még külpolitikájáról kéne egy kicsit beszéljünk, illetve levezetésként a családjáról, esetleg halálának körülményeiről, valamint fontosságáról is illene néhány szót szólni.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsunk egy emlékeztetőt.
Az utóbbi műsorainkban a 14. század első királyairól beszéltünk, és többek között az utolsó három műsorunk Anzsú Károlyról szólt. De nem az Anzsuk voltak Magyarország első királyai, hanem beszélgetésünket az Árpád-házi királyok uralkodásaival kezdtük. Első királyunk, akiről beszéltünk, István király volt, ismertem nevén Szent István király, aki megteremtette a keresztény magyar királyságot azzal, hogy koronát kért a pápától, és ezzel megkoronázták Magyarország királyának. Majd ezután István király volt az, aki érvényesítette a királyi hatalmat az egész Kárpát-medence fölött, letörve a különböző törzsi vezetőknek a helyi hatalmát. Ezzel párhuzamosan István király építette ki a magyar királyság közigazgatási rendszerét, vármegyéket alapított. Az ő nevéhez fűződnek az első írott törvényeknek a kiadásai, az első okleveleknek a kiadásai, valamint gazdasági szempontból őt tekintjük a magyar pénzverés megteremtőjének. Ezzel párhuzamosan nagyon bölcs külpolitikát is folytatott, arra törekedett, hogy a szomszédokkal jó viszonyt, baráti viszonyt ápoljon, és nem csak a két szomszédos nagyhatalommal, a Német-Római Birodalommal, valamint a Bizánci Császársággal szembe folytatta ezt a politikát, hanem az összes szomszédos állammal szembe felismerte azt, hogy a belső átalakításokat csak is külső béke közepette tudja megteremteni. István királyt tiszteljük a magyar keresztény egyház megalapítójaként is. Ő hozta létre a Kárpát-medencébe az első püspökségeket, valamint azt a két érsekséget is, amely meghatározza a következő évszázadokban Magyarország történelmét. István király egyedül a trónutódlás kérdésében nem tudott egy egyértelmű eredményt elérni. Fiai már élete során életüket vesztették, így István király egy köztes megoldáshoz kellett folyamodjon. Az alkalmasság elve alapján unokaöccsét, a Velencében nevelkedett Pétert jelölte ki örökösének, amit viszont rokona Vazul nem tudott elfogadni, ez pedig belső konfliktusokat eredményezett. István király halála után Orseolo Péter, vagyis első Péter került Magyarország trónjára, viszont ő nem tudta megkedveltetni magát az ország előkelőivel, ezért összeösküvés bontakozik ki személyével szembe, és alig néhány év uralkodás után Péter kénytelen elmenekülni az országból. Ez lehetőséget adott István király sógorának, Abba Sámuelnek arra, hogy megszerezze a királyi hatalmat, de Abba Sámuel sem tudja megtartani a megszerzett királyi koronát. A német segítséggel visszatérő Péter legyőzi őt, és így Orseolo Péter másodszor is Magyarország királya lesz. De Péter második uralkodása sem bizonyul sikeresnek, nem változtatja meg azt a politikát, amiért először is ellenállás bontakozott ki ellene. Így az előkelők újabb mozgalma, valamint egy pogánylázadás véget vett második rövid uralmának is. A helyzetet a Vazul ág képviselői használják ki, az előkelők végül első Andrást hívják be az országba, és András sikeresen konszolidálni tudja hatalmát, helyzetét az országban. András jelentős belső reformokat hajt végre, például megerősíti a keresztény egyháznak a helyzetét, amelyet ugyebár a pogánylázadások jelentős mértékben megtépáztak. Ezen kívül megosztozik a hatalmon öccsével, Béla herceggel, létrehozva számára a dukátus intézményét, amellyel tulajdonképpen megosztoznak a hatalmon, és amely gesztust Béla úgy értelmezte, hogy ő lett a kijelölt trónörökös. Közösen verik vissza a német támadásokat, viszont nem sokára ellentétbe kerülnek egymással, Andrásnak fia születik, és megkoronáztatja fiát Salamont királynak, amit Béla rossz szemmel néz, és kettőjük között kialakul egy testvérháború, amelyből András kerül ki vesztesen, és Béla fejére kerül a királyi korona. Viszont Béla királyságát nem feltétlenül kíséri siker, ugyanis alig 3 év uralkodás után egy szerencsétlen balesetnek az áldozata lesz, így lehetőség adódik Salamon számára, hogy visszatérjen az országba, és megszerezze a királyi hatalmat. Salamon az előkelők nyomására megosztozik ezen a hatalmon, unokatestvéreivel, Gézával és Lászlóval, első Bélának a fiaival, és körülbelül egy másfél évtizeden keresztül közösen irányítják az országot, Salamon királyként, Géza pedig hercegként, és közösen verik vissza például a keletről érkező támadásokat, vagy közösen háborúznak a bizánci birodalommal szembe. Az unokatestvérek viszonya sem felhőtlen, bizalmatlanság alakul ki közöttük, és egy újabb polgárháború következik, amelyből Géza kerül ki győztesen, Salamon pedig csak az ország északnyugati része fölött tudja megtartani hatalmát. Első Géza uralkodása azonban nem volt hosszú. Páratlan halála után testvére első László vagy Szent László veszi át a magyar királyságnak az irányítását. Szent László jelentős belső reformokat hajt végre, például az ő nevéhez kötjük azokat a szigorú törvényeket, amellyel a tolvajlást, a kóborlást próbálja visszaszorítani. Ezen kívül László király sikeresen megoldja az úgynevezett Salamon kérdést, lemondatja unokatestvérét a trónról, így most már teljes jogú királyként és nem ellenkirályként áll Magyarország élén. László király jelentős egyházi kérdéseket, reformokat is végrehajt, az ő nevéhez köthető a zágrábi püspökségnek az alapítása, valamint a bihari püspökség átköltöztetése Váradra. Érdemes megemlíteni a szentiavatásoknak a politikáját, az ő uralkodása alatt avatták szenté István királyt, Imre herceget, valamint Gellért püspököt. László király aktív külpolitikát is folytat, beavatkozik a kor legjelentősebb konfliktusába, az investitúra harcba a pápaság oldalán, ugyanakkor pedig az ő uralkodás alatt következik be a Magyar Királyság első terjeszkedése, kiterjeszti uralmát Horvátországra is. László király halálát követően unokaöccse Könyves Kálmán kerül Magyarország élére, aki az akkori Európa egyik legműveltebb uralkodójának számított. Kálmán király folytatja elődje politikáját, külpolitikai szempontból a hódítások folytatására törekszik, és kiterjeszti a magyar fennhatóságot Dalmáciára. Ugyanakkor belpolitikai szempontból is maradandót alkot, enyhíti azokat a törvényeket, amelyeket elődje bevezetett, ezzel is jelezve, hogy a törvények elérték a céljukat. Egyházi szempontból is követi László királynak a példáját, a nyitrai püspökségnek az alapítását az ő nevéhez kötjük. Kálmán király uralkodásának a legnagyobb kihívása viszont öccse Álmos herceg volt, aki többször is fellázad a király ellen, és végül ezeknek a lázadásoknak a következtében Álmos herceget, valamint annak fiát, Bélát Kálmán megvakítatja. Kálmán halálát követően II. István, Kálmán fia kerül Magyarország trónjára, aki megpróbálja folytatni az apja által kijelölt politikai útvonalat, viszont uralkodását nem kíséri siker, sőt, halálakor fiútodot sem hagy maga után, így a királyi hatalom, a korona az álmoság kezébe kerül, Magyarország élére ugyanis II. Vak Béla kerül. Béla uralkodás alatt sikerül stabilizálni a királyi hatalomnak a helyzetét, Béla meglehetősen véres eszközökkel legyűri a belső ellenzékét, így egy stabil királyi hatalmat teremt egy évtizedes uralkodása során. Halála után fia, II. Géza örökli ezt a stabil helyzetet, és a 12. század közepén ennek köszönhetően Magyarország Európa egyik legjelentősebb államainak számított. Ez bizonyítja a francia királyi udvarral kialakított nagyon jó kapcsolat is. Viszont II. Géza uralkodása alatt bontakoznak ki a bizánci háborúk, amelyek felőrlik a Magyar Királyságnak az erejét, és ugyanakkor a belső stabilitást is negatívan befolyásolják, megjelennek a trónkövetelők, akiket természetesen a bizánci császárság támogat, és ezek a trónkövetelők nem voltak másak, mint II. Gézának a testvérei. Így, amikor II. Géza váratlanul meghal, fia, III. István nagyon komoly kihívásokkal kell szembenézzen, hiszen nagybátyjai, II. László, valamint IV. István ellenkirályként egy éven keresztül ellenőrzés alatt tudják tartani az országot, és úgy nézett ki, hogy III. Istvánnak a országlása nagyon rövid lesz. Azonban III. István sikeresen visszaszerzi a királyi hatalmat, és stabilizálja az országnak a helyzetét, békét köt a bizánci birodalommal, igaz jelentős területi vesztességek árán, de meg tudja őrizni az ország egységét többé-kevésbé. Halála után öccse III. Béla kerül Magyarország élére, akit Magyarország egyik legjelentős Árpádházi királyának tekintünk. Jelentős belső reformokat hajtott végre, például a kancelláriának az alapítása, valamint a hiteles helyeknek a támogatása III. Béla nevéhez köthető. Ezzel párhuzamosan jelentős jövedelmeket tudhatott magának, Európa egyik leggazdagabb uralkodójának tartjuk III. Bélát. Sikeres külpolitikát is folytat, uralkodása során visszakerülnek Magyarországhoz azok a területek, amelyeket át kellett engedni a bizánci birodalomnak. Viszont kudarcok is érik III. Bélát, hiszen a halicsi fejedelemség megszerzésére tett kísérletét nem kíséri siker. III. Béla halála után fia Imre lesz Magyarország királya, akinek uralkodását beárnyékolja öccsével, András herceggel folytatott ellenségeskedése, majd Imre király halála után annak fia, III. László ül névlegesen néhány hónapig Magyarország trónján, de váratlan halála lehetőséget biztosít András hercegnek, hogy II. Andrásként elfoglalja Magyarország trónját. II. András Magyarország történetének talán egyik legellentmondásosabb uralkodója. Hosszú uralkodása során megpróbál egy új gazdaságpolitikát folytatni, mutatni, aminek eredményeképpen jelentős királyi birtokokat eladományoz, ugyanakkor pedig állandó pénzhiánnyal is küzdik. Átgondolatlan külpolitikája a halicsi hódítás és a keresztes hadjáratokon való részvétel között oszcillál, ez is rengeteg pénzbe kerül, így nem csoda, hogy jelentős belső ellenzéke alakul ki, akik például a királynét is meggyilkolják, vagy később fiát Béla herceget használják fel András ellen. András uralkodása során kerül kiadásra az aranybulla, amely a nemesek jogait biztosítja, valamint az Andreánum, amely az erdélyi szászokat juttatja jelentős kiváltságokhoz. Második András halála után IV. Béla ül Magyarország trónjára, aki megpróbálja úgymond visszacsinálni az apja által elkövetett hibákat, viszont próbálkozásait kerékbe töri a tatárjárás, amely 1241-1242-ben jelentős pusztítást okoz a Magyar Királyságban. IV. Bélának sikerül az országot újjáépíteni, megerősíteni, és így méltan nevezhetjük a második hónalapítónak. IV. Béla uralkodásának a második felét beárnyékolja fiával István herceggel történő konfliktusa, amely során kénytelen megosztani a hatalmat a herceggel. Béla hosszú uralkodását követően rövid ideig fia 5. István lesz Magyarország királya, akinek uralkodása során már megmutatkoznak azok a problémák, amelyek meghatározzák következő 30-40 év történelmét, és pedig az előkelőknek, az arisztokráciának a túlzott megerősödése. 5. István legjelentősebb politikai lépése a nápolyi királysággal kialakított dinasztikus kapcsolata lesz, amely majd a későbbiekben meghatározzák Magyarország történelmét. István korai halála után fia 4. László kerül Magyarország élére, akinek az uralkodása alatt eluralkodik a belső anarchia, és hiába próbálja 4. László megerősíteni a királyi hatalmat, ebben nem jár sikerrel. Sikertelenségek hatására a kúnok között keres vigasztalást, és ezért illetjük őt a Kun László melléknévvel. László király meggyilkolása után úgy nézett ki, hogy kihalt férfiágon az Árpádház, viszont az előkelők azt a Velencei Andrást hívják meg Magyarország élére, akinek az árpádházi leszármazását sokan kétségbe vonják. 3. András ugyanazokkal a kihívásokkal kell szembenézzen, mint elődje, a megerősödő oligárchiának a hatalmát ő sem tudja háttérbe szorítani, és amikor 1301. januárjában meghal, akkor kihal vele az Árpádház. Ezután egy évtizeden keresztül elkeseredett küzdelem bontakozik ki az Árpádok örökségéért Magyarországon, amely során hárman is igényt tartanak a magyar trónra. Rövid ideig a cseh Vencel mondhatta magát Magyarország királyának, majd a bajor Ottónak is a fejére kerül a korona, de végül az Anjou-házból származó Károly Robert, az utóbbi műsorainknak a főszereplője, tudta megszerezni és megtartani a királyi címet. Az elmúlt műsorainkban ugyebár arról beszéltünk, hogy hogyan tudta megerősíteni a hatalmát első Károly vagy Károly Robert, hogyan tudta a tartományurakat, a kis királyokat háttérbe szorítani. Ugyanakkor beszéltünk a belső reformjairól, beszéltünk arról, hogy hogyan teremtette egy új arisztokráciát, hogyan alakította át az ország kormányzását, illetve arról is szó volt, hogy milyen gazdasági reformokat vezetett be, illetve beszéltünk a hadszervezet területén bekövetkező reformokról is. Múlt heti műsorunkban az új arisztokráciának a megteremtéséről, a kormányzat mögött álló úgymond erős emberekről beszéltünk, Károly király hűséges híveiről, valamint arról a belső ellenzékről, amely kialakult Károly uralkodásával szembe, többek között megemlítettük Zák Feliciánnak a merényletét, és műsorunkat a külpolitikájával zártuk, de ezt a kérdést nem tudtuk teljesen megbeszélni.
Történész úr, adósok vagyunk a hallgatóknak egy kérdés válaszának kiegészítésével, tehát mit kell tudjunk első Károly külkapcsolatairól és külpolitikájáról? Folytassuk ezzel a mai kőbezárt múltunkat.
A múlt heti műsorunkban megbeszéltük, hogy Károly uralkodásának első felében a Habsburgokkal való kapcsolata jelentette a legfontosabb legfontosabb támpontot, hiszen maga is rokonságba állt a Habsburg családdal, és a Habsburgok segítették őt a hatalom megszerzésében is. Viszont azt is láthattuk, hogy a Habsburgokkal való viszony nem volt mindig felhőtlen. Az osztrák hercegek sokszor támogatták Károly királynak a belső ellenzékét, így a Habsburgokkal való viszony a barátság és az ellenségeskedés között oszcillált. Ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy Károly Robert jó viszonyt ápolt a cseh királlyal. Igaz, ennek a viszonynak a kialakításában is elég sok a mélypont, hiszen a cseh uralkodók a Habsburgoknak az ellenfelei voltak. Így amikor Károly király jó viszonyban volt a Habsburgokkal, akkor elmérgesedett a viszony a csehekkel. Viszont amikor Károly Robertnek az osztrák hercegek irányába ellenséges érzelmei voltak, akkor a cseh uralkodóval ápolt jobb kapcsolatokat. Láthattuk viszont, hogy a mérleg nyelve lassan, de biztosan a cseh uralkodóval való barátság irányába mozdult el. Kiderült, hogy Magyarország és Csehország jelentős közös gazdasági érdekekkel is rendelkeznek. Így Károly királynak a viszonya az osztrák hercegekkel, a Habsburgokkal végül megromlott, és egyre inkább a csehekkel ápol baráti viszonyt. Azzal fejeztük be múlt heti beszélgetésünket, hogy 1331-ben még volt egy epizódum, amikor a magyarok és az osztrákok összefogtak a csehek ellen, és szövetséget hoztak létre. Viszont arról is beszéltünk, hogy ennek az ellenségeskedésnek nagyon hamar véget vett az 1332-es békekötés. Viszont nem sokára 1335-ben Trencsénben már Lengyelország, Csehország és Magyarország követei ülnek össze, hogy előkészítsék a visegrádi találkozót. Ez annak volt a következménye, hogy Károly Robert ismét szövetségre lépett Luxemburgi János cseh királlyal. Az 1335. november 1-je körül Visegrádon megrendezett királytalálkozón, amelyen Károlyi magyar és János cseh király mellett harmadik nagy Kazmér lengyel király vett részt. Ezt a szövetséget hármas szövetséggé bővítették. A találkozó során János király lemondott a lengyelországi igényeiről, Kazmér pedig Sziléziát átengedte Csehországnak. Gazdasági és kereskedelmi kérdésekben is fontos döntések születtek Visegrádon. Bécs árumegállító joga miatt új kereskedelmi útvonalat állapítottak meg, amely Morva, Cseh és Magyarországon át vezetett Nyugat-Európába. Ez az út további szállakkal kapcsolta be Magyarországot az európai kereskedelem vérkeringésébe. Ugyancsak a visegrádi király találkozó eredményeképpen lendült fel a Magyarországról Kassán és a Szepességen át vezető út Krakkóba, illetve a Zsolnából Brünnbe tartó kereskedelmi út forgalma is. A három király szövetsége egyértelműen Ausztria ellen irányult. Így amikor 1336. februárjában János király Ausztria ellen vonult, a magyar és a lengyel seregek segítségére is számíthatott. 1337-ben Károly Roberten volt a sor, hogy Ausztria ellen támadjon, visszafoglalta a Muraközt és leverte az osztrák segítséget élvező babonicsokat és kőszegieket, akik 1336 elején kapcsolatba léptek az osztrák hercegekkel és vállalták a hűbérességünket velük szemben. A következő években a magyar-cseh-lengyel szövetséget újabb megállapodásokkal egészítették ki. 1338-ban Károly Robert szerződés kötött Károly Morva őrgroffal. Ez a szerződés már felvetette a magyar uralkodó lengyel trónigényét. Így nem csoda, hogy Kazmér 1339. évi visegrádi látogatása alkalmával kikötötték, ha Kazmér örökös nélkül halna meg, Lengyelországot Károly valamelyik fia kapja meg. Délen közben a gyorsan erősödő Szerbiát találta veszélyesnek Károly Robert. 1317-ben elfoglalta Macsovárát, majd egy újabb szerbiai hadjáratot követően helyreállította a macsói bánságot. 1320-ban új bánt nevezett ki Bosznia élére, az ő feladata volt képviselni a délvidéken a magyar érdekeket. Ezek az intézkedések azonban csak ideiglenesen hozták meg a magyar uralkodó által elvárt eredményt, ugyanis 1339-ben Dusán István szerb király elfoglalta a macsói bánságot. A szerb uralkodó ekkor már nyílt a magyar ellenes külpolitikát folytatott, a Borgár fejedelemmel és Baszaráb havasalföldi vajdával szövetkezett, és sikeresen kihasználta a magyar király nyugati lekötöttségeit. Ugyancsak Károly Robert ellenfelének számított Baszaráb havasalföldi vajda is. Ő ugyan 1324-ben rövid időre elfoglalta a magyar fennhatóság alatt álló szörénységet, majd behódolt Károly Robertnek. De 1330-ban újra ellenségeskedésbe torkolt a kettőjük kapcsolata, így a magyar királynak hadat kellett vezetnie havasalföldre, uralma elismertetése érdekében. Poszadánál azonban a visszavonuló magyar haderő súlyos vereséget szenvedett, maga a király is alig menekült meg a többnapos ütközetből. A poszadai csata következménye volt, hogy havasalföld kiválta a hübéri függősben levő tartományok sorából. Ugyancsak komoly veszteséget szenvedett Károly Robert az adriai térségben, ahol a dalmát városok az 1320-as években egymás után Velence hűségére tértek. Talán ezek a délvidéki kudarcok sarkalták arra Károly Robertet, hogy minden áron megpróbálja érvényesíteni családja jogát a nápolyi trón betöltésére. Ezért 1333-1334-ben Nápolyba utazott András nevű fiát, nagybátyja Robert nápolyi király unokájával, Johannával jegyezte el, és András számára szerződésben biztosította a nápolyi trónt. Úgy nézett ki, hogy ezzel a szerződéssel végképp sikerült visszaszereznie családja számára a jogos örökségnek tekintett dél-itáliai trónt. Sajnos ebbe csalatkoznia kellett, de ez a kudarc már nem élete során következik be, így nem neki kell szembenézni a következményekkel. Összességében elmondható, hogy az elszenvedett katonai kudarcok ellenére is Károly Robert egy konszolidált külpolitikai tekintélyében megerősített országot hagyott utódaira.
Történész úr, a mai kőbezárt múltunkba a hallgatóknak még beszéljünk első Károly családjáról is.
Károly Robert családjáról nem könnyű beszélni, hiszen élete során 4-szer házasodott, ebből 3 házassága tragikusan végződött, igaz önhibáján kívül. Ezekből a házasságokból összesen legalább 10 gyereke született, akik közül többen is még Károly Robert élete során elhunytak. Károly Robert első felesége Halicsi Mária volt. Mária, aki a Rurik dinasztiából származó hercegnő volt, 1290 körül született, a későbbi második Leó halicsi fejedelem lányaként. Meg kell jegyezni, hogy létezését a történészek egy része vitatja, hiszen gyakran mossák össze Károly második feleségével, Beuteni Mária királynéval. Azonban létezésére a korabeli források közül 2 adat mutathat. Egy névtelen francia szerzetes szerint Leó halicsi fejedelemnek a lányát vette mostanában feleségül Magyarország királya Károly. A másik forrás Károly 1326. évi oklevele, amely szerint kievi nagyfejedelemségben egykor országunk bizonyos hű báróival a célból mentünk, hogy első feleségünket magunkkal hozzuk. Az oklevélben leírt események valószínűleg 1304-1306 körül történhettek. Egy harmadik oklevélben, egy 1323-as adománylevélben pedig Károly Robert első feleségére, mint Máriára hivatkozik. Sőt, 1306. június 23-án Mária királyné is kiadott egy oklevelet. Az oklevelet gyűrűjével pecsételte meg, tehát nem volt még kész a királynéi pecsétje, azaz nem sokkal az oklevél kiadása előtt lett a király felesége. Frissen lett királynéi mi voltára utal az is, hogy az oklevélben nem említik még királynéi méltóság viselőket, míg 2 évvel később ezek már felbukkannak a forrásokban. Tehát 1306 és 1309 között van nyoma a tisztségviselők említésén keresztül annak, hogy Károly házasságban élt, aztán 1309 és 1311 közepe között nincs, majd ezt követően újból van. 1311-től pedig, bár a régi tisztviselők még élnek, megváltozik azok személye, ami új királynéi udvarra, azaz új királynéra utal. Mária halála 1309 körül következhetett be, de egyáltalán nincsenek adataink ennek körülményeiről. Arról sincsenek információink, hogy ebből a házasságból születtek-e gyerekek, viszont a korabeli viszonyokat ismerve arra is gondolhatunk, hogy a királyné halála kapcsolatban állhat a gyerekszüléssel. Károly második felesége Beuteni Mária sziléziai hercegnő volt. Ő a Piasz dinasztia tagjaként 1295 körül született, második Piasz Kazmér Beuteni és Kozeli herceg és Ilona hercegnő lányaként. Érdekességképpen megjegyezném, hogy Mária unokatestvére volt Tesseni Viola Erzsébet magyar királynénak, aki Vencer magyar király feleségeként mindössze 4 napig viselte ezt a méltóságot. Beuteni Mária feltételezések szerint 1311-ben kötött házasságot Károly Robert magyar királlyal. Házasság megkötése után Mária 2 két testvére is Magyarországra költözött, mindketten magas egyházi méltóságot töltöttek be, Boleszláv az esztergomi érseki, míg Mieszko előbb veszprémi, majd nyitrai püspöki széket birtokolt. Feltételezések szerint Károly és Mária házasságából két lány született, de megjegyzem, hogy vannak olyan források, amelyek ezeket a lányokat Károly Robert házasságon kívüli kapcsolataihoz kötik. Az egyik lány Katalin 1315 körül született, és második Henrik svédnici herceghez ment feleségül. Ő 1355-ben hunyt el. Katalin egyik lánya Anna cseh királyné és német-római császárné lett, hiszen negyedik luxemburgi Károly felesége volt. A másik lány Erzsébet születésévét nem ismerjük, azt tudjuk csak róla, hogy Boleszláv Opelni hercegneje lett, és 1367-ben halt meg. Beutáni Mária királyné 1317. december 15-én hunyt el Temesváron, hiszen Károly Robert kénytelen volt egy ideig ide költöztetni udvarát a tartományúrak fenyegetése miatt. Halálának oka ismeretlen, a királynét a székesfehérvári nagyboldogasszony bazilikában temették el. Mária halála után a magyar király nem maradt hosszú ideig özvegy, 1318-ban feleségül vette luxemburgi Beatrix-t. Beatrix 1305-ben született, 7. luxemburgi Henrik német-római császár és Brabanti Margit lányaként. Mindössze 13 éves volt, amikor Károly Robert felesége lett. A házasság megkötését a magyar királynak és luxemburgi János cseh királynak, Beatrix testvérének alkalmi szövetsége tette lehetővé. Beatrix azonban nem sokáig lehetett magyar királyné, mivel 1319. novemberében egy ismeretlen nevű fiúgyermeknek adott életet, aki azonban nem sokkal később meghalt, majd hamarosan Beatrixot is elvitte a gyerekágyi láz. Beatrixot férje a nagyváradi várban álló, azóta megsemmisült székesegyházban temette el, Szent László sírjának közelébe. Károly Robert 1320-ban ismét házasságot kötött, negyedik felesége Lokietek Erzsébet lett. Az 1305-ben született Erzsébet a Piasztházból származó lengyel királyi hercegnő volt, aki házassága révén 1320 és 1342 között volt Magyarország királynéja. Apja a Lengyelországot újraegyesítő Lokietek Ullászló lengyel király, anyja pedig Kaliszi Hedvig királyné volt, testvérei közül meg kell említsük a későbbi harmadik Nagy Kazmér lengyel királyt. Károly Robert 1320. július 6-án kötött házasságot Erzsébettel, aki ettől kezdve 60 éven át, szinte mint egy társuralkodó, meghatározó szerepet játszott az ország bel- és külpolitikájának alakításában és a kulturális életben. Károly Robert udvarában az Erzsébettel kötött házasság után megjelentek a lengyel rokonok. Így a királyné hathatós támogatása következtében választotta meg az esztergomi káptalan, a szileziai piasztákból származó Boleszlávot esztergomi érseknek, majd ennek testvérét nyitrai püspöknek. 1325-ben Miks Ákos lett az erdélyi vajda, aki korábban Erzsébet udvarába töltött be tisztséget. 1327-ben Erzsébet Drugett Vilmos feleségét kinevezi udvarhölgyének, majd Köcski Sándor országbírót is megnyeri azzal, hogy unokahúgát az udvarába fogadja. Úgy néz ki, hogy Erzsébet tudatosan emelte fontos pozíciókba a saját udvari embereit, hogy így módon legyen befolyása az államügyekre. Amikor a pápa 1328-ban Dörögdi Miklós nevezte ki esztergomi érseknek, a király és a királyné együtt tiltakozik. A közös intézkedés mutatja, hogy együtt uralkodtak és közösen hozták meg a döntéseket. Végül Erzsébet befolyásának köszönhetően fia István herceg keresztapját, Telegdi Csanádot nevezte ki a pápa esztergomi érseknek. Erzsébet gyakran beleszólt a bíróság ügyekbe, ha valakit az oltalmába vett, afelett még a nádor sem ítélkeztetett. Úgy néz ki, hogy Károly reformjaiba is szerepet játszott, fontos segítséget nyújtott a királynak a pénzügyi reformok bevezetésében. Erzsébetnek szívügye volt a jobbágyok helyzetének javítása, befolyásának köszönhetően az Anjou korban sok olyan rendelet születik, amelyek védik a jobbágyokat. Például, ha egy nemes megvert egy jobbágyot, akkor azt a nemest kivégezték. A királyné ezen kívül köztudattan támogatta az özvegyeket és árvákat, így a rászorulók mindig számíthattak Erzsébet pártfogására. Erzsébet Károly Robert külföldi tartózkodásai alatt régesként uralkodik a nevében, például 1333-1334-ben, amikor Károly Robert Nápolyban tartózkodott, Neki köszönhetően vezeti be Károly Robert a fiúsítás intézményét, amellyel a nemesnők is megkaphatják apjuk teljes örökségét, mindezt azért, hogy a királyné udvarhölgye, Gersely Margit örökölhessen az elhunyt Köcski Sándor országbíró után. Erzsébetnek fontos szerepe volt az ország külpolitikájának irányításában is. Például fontos szerepet játszott az 1335-ös és 38-as visegrádi találkozók megszervezésében. De kétségtelenül a legnagyobb külpolitikai sikerét 1339-ben érte el, amikor Erzsébet rábeszélte öccsét, Kazmér lengyel királyt, hogy fiát, Lajost, a későbbi magyar királyt válassza a trón örökösének. Károly Robert halála után Erzsébet a korszokásaival ellentétben nem vonult kolostorba, hanem anya királynéként fia legfőbb politikai támasza lett, döntő szava volt a bel- és külpolitikában. Például 1343-44-ben ő vezeti azt a küldöttséget, amelynek feladata András herceg nápolyi királyként való elismertetése volt, majd 1357-ben 4. Károly német-római császár udvarába kereste támogatást fia Velence elleni háborújához. Belpolitikai szerepét szemlélteti az a tény, hogy az 1351-es törvény kiadásához is szükség volt a királyi özvegy jóváhagyására, ugyanis a bevezetőben ezt olvashatjuk, a fenséges fejedelemasszonynak, Erzsébetnek, ugyanazon kegyelemből Magyarország királynéjának, ami legkedvesebb édesanyáknak a szíves hozzájárulásával történt az okirat kibocsátása. 1370-ben, amikor Lajos Lengyelország királya lett, akkor anyjára bízza a szomszédos ország kormányzását. Ebben a feladatban Erzsébet azonban nem volt túlságosan sikeres, nem sikerült tompítania a kialakult feszültségeket. Az ország kormányzati rendszerében meghatározó szerepet játszó özvegy anyakirályné 1380. december 29-én halt meg. Végrendelete szerint az általa mindig szeretett és támogatott óbudai klarisszák Krisztus teste kápolnájában helyezték végső nyugalomra. Károly Robert és Erzsébet házasságából 6 vagy 7 gyerek született. Első gyerekük talán már 1321-ben megszületett, de a források hiányában még a gyerek nemében sem vagyunk biztosak. Egyesek ezt a gyereket azzal az Anzsu Katalinnal azonosítják, akit Beutani Mária lányaként említettem. Mások úgy gondolják, hogy fiú született, aki születése után nem sokkal meghalt. A házaspár talán második gyereke 1323-ban született, a Károly nevet kapta, de még születésének évében elhunyt. A harmadik gyerekük, László, sem érte meg a felnőtt kort, ugyanis az 1324. októberben született herceg alig 5 éves korában, 1329-ben hunyt el. Károly Robert és Erzsébet negyedik gyereke, Lajos, viszont már szerencsésebb volt, és apja halála után első Lajosként Magyarország királya lett. Így róla a következő műsorainkban részletesebben beszélünk. András volt Károly Robert és Erzsébet következő gyereke. A magyar király számára biztosította szerződésben Johanna nápolyi hercegnő kezét, valamint ő lett a nápolyi trón várományosa. Az 1327-ben született András herceget Károly Robert 1333-ban magával vitte Nápolyban, ahol Robert nápolyi király gyámsága és védelme alá helyezte. A fiatal herceg, aki megkapta a Kalabria hercege titulust, idegen udvarban nevelkedett, és 15 évesen feleségül vette Johanna. Robert nápolyi király halála után azonban András a nápolyi udvarban felszínűen eltörő hatalmi törökvések áldozatává vált. A magyar királyi ház határozott és áldozatos fellépési kísérletei ellenére nápolyi szereplése tragédiához vezetett, hiszen az alig 18 éves Andrást 1345. szeptember 18-án Johanna tudtával Aversában meggyilkolták. A nápolyi San Gennaro székesegyház Szent Lajos kápolnájában helyezték örök nyugalomra. Károly Robertnek és Erzsébetnek 1327 és 1332 között született egy lánya is, aki az Erzsébet nevet kapta. Mivel sorsára nem igazán rendelkezünk adatokkal, ezért gyanítható, hogy már fiatal korában meghalt. A királyi pár utolsó gyermeke, aki az István nevet kapta, 1332. augusztusában született. András herceg halála után Lajos király követelte, hogy a nápolyi királyságot adják át István hercegnek, végül ez a terv megbukott a pápa ellenállása miatt. Így István herceg Magyarországon maradt, ahol 1349-re saját hercegi udvara lett. 1351-ben összeházasodott Margit Bajor hercegnővel, akitől két gyereke is született, Anzsu Erzsébet hercegnő és Anzsu János herceg. István többször is viselte felváltva, vagy az Erdély hercege, vagy Horvátország, Dalmácia és Szlavónia hercege címeket. Éppen ez utóbbi címet viselte 1354-ben, amikor Lajos király Szerbia ellen indított hadjáratot. István herceg az említett év nyarán részt vett a bátyja szerbiai hadjáratában, ahol járványnak esett áldozatul, és augusztus 9-én hunyt el. A székesfehérvári bazilikában temették el.
Történész úr, a királyaink voltak utolsó perceiben, úgy ahogy szoktuk, a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai beszélgetésünk során két kérdés sikerült érinteni, és pedig sikerült befejezni Károly király külpolitikájának ismertetését. Láthattuk azt, hogy Károly király nagyon fontos szerepet tulajdonított a nyugati északi kapcsolatainak, hiszen uralkodása során az osztrák, cseh és lengyel uralkodókkal épített ki kapcsolatokat. Uralkodásának első részében főleg a Habsburgokkal ápolt jó viszonyt, de fokozatosan javult a viszonya a cseh királlyal is, és sikeresen kibékítette a cseh és a lengyel uralkodót, azt a lengyel uralkodót, akivel ugyebár dinasztikus kapcsolatot létesített, így egy közép-európai hármas szövetséget hozott létre, amely a visegrádi találkozóban teljesedett ki. Ugyanakkor láthattuk azt is, hogy Károly király fontos szerepet tulajdonított a déli irányú külpolitikának is. A szerbek ellen próbált sikereket elérni, sikerül neki visszaállítani a Macsói bánságot, viszont ez az intézkedése nem bizonyul tartósnak. Ugyanakkor láthattuk azt is, hogy a déli irányú külpolitika során szenvedi el legjelentősebb kudarcát, hiszen 1330-ban vereséget szenved a Poszodai csatában Baszaráb havasalföldi Majdától. Egy jelentős sikerként említhetjük meg, hogy szerződésben biztosította kisebbik fia András számára a nápolyi trónt, de láthattuk azt is, hogy ez a szerződés végül tragédiához vezet. Műsorunk során beszéltünk Károly Robert családjáról is, három vagy négy feleségétől elég sok gyereke született, és ezeknek a királynéknak, valamint a királyi hercegeknek a sorsát próbáltuk végigkövetni, látva azt, hogy bizony egyes hercegek sorsa elég tragédiához logikusan alakult az idők során. A következő műsorunkban Károly Robert halálának körülményeiről, épített örökségéről fogunk beszélni, valamint elkezdünk beszélni a következő magyar uralkodóról is, és pedig első Lajosról, vagyis Nagy Lajos királyunkról.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmüket, köszönöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.